Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. 111. oldalról Zsoltát válaszolgatva olvassuk együtt. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet.
Igazságos az Úr minden útja, és minden dolgában igazságos.
Közel van az Úr mindenkihez, aki hozzá kiáll, mindenkihez, aki hozzá kiáll hűségesen.
Teljesíti az őtérő kívánságát, meghallja kiáltásukat, és megmondja.
Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden test örökkön örökké. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Imádkozzunk a 729. oldalról a második reggeli imádságot. Hálát adunk neked, Urunk, szívünk mélyén az elmúlt éjszaka nyugalmáért, és az ajándékul vett új napért, mely szolgálatodra szólít minket. Engedd, hogy a nap minden óráját úgy tölthessük el, szolgálatod teljes szabadságában, hogy este újra hálát adhassunk neked, Jézus Krisztus Urunk által. Amen. Heti igénket olvasom egy pici rávezetéssel. Gondolom, hogy már nagyon sokak számára ez vasárnap óta, hétkezdőnap óta jól ismert. Talán is érdekes volt, akik az útmutatót olvassák, hogy szerdán visszaköszönt még egyszer ez az igevers, mintha ezzel is szeretné aláhúzni az Úristen, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos mondat. A korintusi, tehát második korintusi levél 6. fejezetét lapozzuk föl, mert láttam, hogy hála Istennek ott van a Biblia többek kezében, és akkor az az előnyünk is megvan, hogy nem csak a kiragadott mondatot olvassuk, hanem egy picit a rávezetést, ugye a második vers, második fele a heti igény, de a 6. fejezet első versétől olvassuk most az első 2 verset. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét, mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek, íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Kedves szolgatársak, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az egész Szentírásnak egyik legizgalmasabb, ha úgy teszik, provokatív szava, felkiáltó jele az, hogy most. Kezemben tartok egy olyan könyvet, amit egy amerikai ferences, szerzetes teológus Richard Rohr írt, és talán a címlap messziről is jól mutatja ezt a felkiáltó jelet, és benne a most szócskát, és csak egyetlen egy mondat a borítóról a szerzőtől. Most a közvetlen kapcsolat a pillanattal a legszabadabb út az isteni egyesüléshez, a jelenlétnek van legnagyobb esélye találkozni a valódi jelenléttel. Nem egy könnyű mondat, beismerem, de benne van egy nagyon-nagyon komoly fölismerés, ami jó lenne, ha ma reggel mindannyiunknak megadatna, annak a fölismerése, hogy mi nem Istenről gondolkozunk, hanem az ő jelen létében vagyunk együtt. Én nem egy postás vagyok, aki valahonnan messziről egy üzenetet kapott kézbesítésre, hanem én hiszem és vallom, hogy most van az a pillanat, amikor Isten közöttünk van, majd fogjuk énekelni a végén, hogy itt az Isten köztünk, és én azt nagyon remélem, hogy ezt addigra már mindannyian egzisztenciális, személyes élményként is át fogjuk élni. Azért is fontos a most szónak az izlelgetése és az isteni jelenlétnek a komolyan vétele, mert azért minket kísért, és ezt ne is tagadjuk, és nem is kell ezt szégyelni, hogy menekülünk a jelenből a múltba, a jelenből a jövőbe. Ha ezt a szót mondom, hogy retro, ez ugye ma egy trendi szó, hogy ilyen csúnya jelzőt használják, ugye ma minden retro, elővesszük a régi ruhákat, a gyerekeink, unokáink, régi hanglemezeket, régi bútorokat, amit kidobáltunk néhány éve, most jó pénzed el lehetne adni, mert sokszor az embereknek elege van abból, ami most van, és szeretnének visszamenni a múltba. Sok ilyen nosztalgikus keresztény testvért is ismerek, azért legyünk őszinték, azért a korosztályt nézve azért mindannyian már felnőttek voltunk a rendszerváltás környékén, ugye jó 20 évvel, 25 évvel ezelőtt, és akkor hány keresztény testvérbe jött az a gondolat, hogy na most megyünk vissza, és úgy lesz, mint régen a nagy evangelizációk, a nagy ébredése, megyünk vissza. És hát aztán kiderült, hogy nem nagyon lehet ugye visszafele menni, bár van egy ilyen szellemes rádióműsor cím, hogy vigyázat, tolatás az idővágányon, és akkor visszamennek ilyen évfordulókat fölidézni. Igen, kell emlékezni, ez egy nagy ajándéka az Istennek, áldjadni a lelkem az Urat, ne feledd, mennyi jót tett. Tehát én nem azt mondom, hogy a múltat el kell törölni, azt egész mások mondták, akik szerencsére már nem mondják annyira. Tehát mi nem a múltat akarjuk eltörölni, de nem szabad megengedni, hogy a kísértő elhitesse velünk, hogy hát igen, régen minden szép volt, jó volt, régen mindenki hívő volt, régen volt keresztény Magyarország, régen mindenki templomba járt, és hát akkor most jó lenne visszahozni a régi szép időket. Legyünk őszinték, ebbe az elmúlt 2,5 évtizedben az egyházak többsége belebukott, amikor vissza akarta hozni az úgynevezett régi dicsőséget, nem lehet. Vannak ételek, amiket lehet fölmelegíteni, tudjuk, és attól még finomabbak lesznek, de én azt gondolom, hogy a Isten itt és most akar cselekedni. De ugyanilyen kísértés a másik, és ettől se vagyunk talán mentesek, hogy a jövőbe menekülünk, ma ugye nagyon népszerűek a science fiction regények, filmek, hogy lesz majd, amikor nem tudom melyik bolygón fogunk élni, és robotok fognak kiszolgálni minket, és sokan a jövőbe menekülnek, mert valahol a jelen nagyon is kilátástalan és elviseltetlen, hát meneküljünk a múltba, meneküljünk a jövőbe. Csak hogy hát nekünk olyan urunk van, és ezt egy ilyen Bibliát jól ismerő közösségnek nem kell nagyon magyaráznom, aki úgy mutatkozik be az égő csipkebokornál, hogy vagyok, aki vagyok. És ugye, hát nem tudom, a Héber még talán nem tartozik a kötelező tárgyak közé ezen a kurzuson, és én sem vagyok nagy művész a Héber nyelvnek, de azért annyit megtanultunk a teológián, hogy amit ott Jahve, az Úr mond Mózesnek, ez az Ehje, Asher Ehje, ennyit érdemes megtanulni héberül. Vagyok, aki vagyok, ez egy nagyon érdekes nyelvtani formáció, az európai agyban nem igazán fér bele, ugye mi a nyelveket tanulunk, akkor van múltidő, jelenidő, jövőidő. Na most a héberben valahogy ez hiányzik, és ez lehet, hogy nem véletlen, hogy a héber nyelvben ezek az idősíkok valahogy összecsúsznak, és tudós héberesek magyarázták, és én elhiszem nekik, még Pálfi Miklósnál kezdtem, Muntágandónál folytattam, és mindenki abban egységesen, hát közös véleményen volt, hogy ezt úgy is lehet fordítani, hogy vagyok, aki voltam, vagyok, aki leszek, leszek, aki voltam, tehát el lehet játszani ezekkel a szavakkal, vagyis az Úristen az örökké való, és örökké létező, és jelen van. Ő a vagyok. Nem véletlen, hogy Jézus olyan tudatosan, ugye János evangéliumát érdemes végiglapozni, így mutatkozott be, hogy én vagyok. És amikor ezt ő kimondta, hogy én vagyok, akkor már összerezzentek a Biblia világában jártas hallgatók, mert már ezzel azt jelezte, hogy ő benne az élő Isten van jelen. És aztán jött, hogy én vagyok az út, igazság, élet, jó pásztor, szőlőtő, tudjuk folytatni a sort. Elég gazdag ez a bemutatkozás. De idézhetem azt a drága történetet, amit nagyon várunk már, pár hét múlva majd újra fölcsendül a karácsonyi evangélium szenteste. Ma született néktek a megtartó. Ma, itt és most. Ma. Vagy az egyik legkedvesebb evangéliumi történet, talán mindannyiunk számára, az Zákeus története. Mit mond Jézus? Ma lett üdvösség ennek a háza. Nem majd lesz egyszer, vagy volt, ma. És hát folytathatnánk a sort, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos megragadni ezt a mostot, ugye itt biztos, hogy már arról is hallottak a testvérek, ugye, hogy a Biblia újszövetségi görög nyelvben az időre van két szó, a kronosz, az időnek a hömpölygő folyama, ebből van a kronométer, ami méri az időt, és van a kairosz, a kronoszba belehasító isteni jelenlét. Na itt Pál apostol nagyon tudatosan a kronosz szót használja, amikor arról beszél, hogy most van a kegyelem ideje, a kegyelem kronosza. És ami érdekes, hogy az, amit a magyar nyelv picit szerintem félreérthetően vagy sápadtan tud csak fordítani, hogy íme, íme most. Ugye az íme az azt jelenti az eredeti bibliai nyelvben, hogy nézd. Hát jelen van, itt van. Nézd, itt van a kegyelem ideje, itt van az üdvösség napja. És akkor itt lenne jó egy picit azon elgondolkozni ma reggel, hogy ugye mi azért nagyon sokat emlegettük, főleg a jubileum évben tavaly, hogy az ige egyháza vagyunk, ugye, és tudom, hogy én is sokat idéztem a lutheri csodálatos definíciót, hogy ecclesia verbi creatura, vagyis az egyházat az ige teremti, de azért tegyük hozzá, hogy az az ige, az nem csak, és a csak most nem valami leminősítés, a hangzó ige, az ige hirdetés, hanem a látható ige, a szentségek. És azért mi evangélikusok ezen a területen lehetséges, hogy igazán nem használjuk ki azt az erőforrást, ami a látható igékben, a szentségekben van. Ebben, legyünk őszintén, a katolikus testvéreink sokkal erősebbek. Az ő számukra, ugye, nagyon jól tudjuk, az euharisztia, hogy megyek áldozni, az sokszor naponkénti erőforrás. Nálunk meg ugye néha azt mondják a testvérek egy gyülekezetben, ó, hát elég nekünk havonta, sőt, hát elég a nagy ünnepeken, hát most nem kell ezt túlzni, nincs annyi bűnünk, hogy meggyónjuk, mondják sokszor. Dehogy nincs. Na de az az igazság, hogy nem mindig tudunk bármit is kezdeni azzal a misztériummal, mert azért hadd mondjam el erről a könyvről, hogy az az alcím, hogy tanuljunk meg látni a misztikusok szemével. Ugye a misztikus az, aki a titkokra érzékeny. Az úrvacsora egy ilyen titok. Ha mi úgy értjük a protestantizmust, hogy csak az eszünkre hallgatunk, akkor nem tudunk mit kezdeni a misztériumokkal. Akkor nem értjük, hogy mi ez a hókusz-pókusz, már bocsánat, ugye ez az úrvacsorának az egy félreértése, vagy a keresztség is csak egy névadás, vagy családi ünnep, pedig ez a két csodálatos szentség, amit ugye a reformáció megtisztítva adott vissza, és ezért nincs hét szentségünk, és ettől nem vagyunk szegényebb, mint a katolikus testvérek, csak arra a kettőre koncentrálunk, amit Jézus rendelt el, látható jele van, és az üdvösség ígérete kapcsolódik hozzá. Én azt kívánom mindenkinek, hogy abban a gyülekezetben, ahol a testvérek szolgálnak, hogy próbáljunk erre nagyobb hangsúlyt tenni, hogy a látható igének a megbecsülése, hogy ne utaljuk ezt is vissza valahova a múltba, hogy hát a keresztség, hát az valami emlék. Hát ki tudja, hány évtizeden megkereszteltek, gyermek voltam, csecsemő voltam, az emléklap is elporlat, nem is tudom, hogy mi volt. Reménység szerint minden gyülekezetben időnként van keresztelés. Ha valahol már nagyon sokáig nincs, azért ott el kell gondolkozni, mi ennek az oka. És amikor egy kisgyermeket vagy felnőttet keresztelnek, az mindig lehetőség, hogy itt és most én rácsodálkozok arra, hogy mi is történt velem a keresztségben. Hogyan szólított meg Isten, és jegyzett el, és hívott el, többek között arra a szolgálta, amire a testvérek is itt készülnek. Nagyon-nagyon fontos, hogy a kezdet szentségét, így szoktuk a keresztséget nevezni, azt ne úgy tekintsük, hogy az egyszer régen volt. Egy érdekes képet olvastam, hogy a keresztség vize az olyan, mint egy patak, amely lassan-lassan kiválja még a követ, a sziklát is. Tehát a keresztség az dolgozik bennünk egy életen át. Hát most megint csak Luther tudom idézni, klasszikus ugye ez a történet, hogy maga elé írta az asztalra, amikor nehéz helyzetben volt, hogy meg vagyok keresztelve. Nem azt mondta, hogy meg voltam keresztelve, meg vagyok. A keresztségben Istennek az állandó jelenlétét kaptuk, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig, ne felejtsük a keresztelési parancs, ami minden keresztelésére elhangzik, a sajátunkon is elhangzott, az egyben a missziói parancs, amely azzal ér véget, hogy veletek vagyok, nem azt mondta, hogy leszek, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De ugyanígy az úrvacsorával kapcsolatban is hangsúlyozzuk, és talán nem is kell nagyon hangsúlyoznom, hogy az nem egy emlékvacsora, hogy drága református testvéreink lefokozzák ezt a csodálatos szentséget, hogy emlékezzünk, hogy mi történt 2000 éve ott nagy csütörtök éjszakáján, hanem itt és most Isten jelen van közöttünk, ahogy majd énekeljük is ugye a végén, nem véletlenül a 12-es úrvacsora liturgiának a Sanctus énekverse, itt az Isten köztünk. Az úrvacsora tehát nem a múlt emléke, nem is egyszerűen a jövőnek az előíze, így is szoktuk értelmezni, hogy az úrvacsora, hát az annak az előíze, ami majd egyszer valamikor lesz ott Isten országába. Akkor majd átéljük Isten közösségét. Ez így igaz, hogy benne van a jövő is, ha úgy tetszik, a jövő emléke is az úrvacsora, de az úrvacsorában azt éljük át, hogy itt az Isten köztünk, és ez olyan erőt ad, amire nem évente négyszer, ahogy volt ez a minimalista protestáns program, hogy elég nekünk évi négy, hanem erre bizony rendszeresen szükségünk van. Most ezt én nem akarom előírni, hogy hányszor, de én azt gondolom, hogy annak a tudatosítása, hogy az Isten jelen van, és értünk van jelen, és nekünk adja magát, ez egy olyan ajándék, amit vétek lenne nem kihasználni, az ő jelen létét, és ezt a jelen létet, ezt imádni, ezt csodálni. Én nem vagyok katolikus, de nem szégyellek tanulni tőlük. Nekem azért az mindig hátborzongató élmény, amikor egy-egy katolikus misén részt veszek, és akkor ott fölmutatják az ostját, és a katolikus testvérek egy része még most is letérdel, ugye megszólal az a kis csöngő is, és valamiképpen az emberen átfut, hogy igen, itt az Isten köztünk. És akkor van egy kis csönd, és akkor az ember beleborzog abba, hogy igen, az Isten az inkarnáció csodáját szinte újra engedi nekünk, hogy átéljük, hogy a hatalmas, végtelen Isten abba a pici ostjába megtestesül számunkra, meg abba a korgyborban, és itt az Isten nem csak köztünk, hanem értünk. Mit mond Pál apostol a korintusiaknak? Azért van közöttetek olyan sok erőtlenség, meg betegség, mert az úrvacsorát nem becsülitek. Meg ott egy más probléma is van, most nem akarom összekeverni a dolgokat, de arra figyelmeztet az apostol, hogy ahol ezt az ajándékát az Istennek nem becsülik, azt nem mondom, hogy nem értik, mert megérteni nem lehet a titkokat. Ha meg akarjuk érteni, akkor már szétszedjük, és akkor nem marad semmi belőle. Ahol ezt nem imádjuk, nem fogadjuk nyitott szívvel, ott bizony nagyon hamar jöhetnek a betegségek, a gyengeségek, és a közösség széthullhat. Igen, jelen lét, és akkor hadd játszak itt a szavakkal, lélek jelen lét, hiszen Isten szent lelke az, aki itt és most jelen van. Ugye a léleknek van az a csodálatos küldetése, hogy átélteti velünk ezzel a szerencsétlen szóval, tudom csak kifejezni, segít átélni azt, hogy az Isten igéje élő és ható, nem egy régi poros szöveg, hanem azon keresztül az Isten van jelen, szólít meg és ragad meg minket, és akkor átélünk valamit az első pünkös csodájából, hogy szíven talál minket az ige, azért ezt remélem, hogy többször átéltük már, és megkérdezzük, hogy akkor most mit is cselekedjünk. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a pünkösdről nagyon sokat kellene nem beszélni, hanem egyáltalán tudatosítani, hogy a pünkös se a múlt csodája, hogy 2000 éve volt, és nem is egy ígéret, hogy talán majd egyszer újra lesz egy pünkösdi csoda, hanem hiszük és reméljük, és a reformáció óta ezt tapasztaljuk, hogy az Isten rendszeresen kész az ő egyházát, az ő lelkén keresztül nem csak megőrizni, de megújítani, és a jelenlétét megmutatni. Nekem gyermekkorom meghatározó könyv élménye volt, és ezt a könyvet valakinek odaadtam, és ez a tanulság, hogy ezt nem szabad könyvet kölcsönadni, úgyhogy szívesen elhoztam volna. Szünen Velga Bíborosnak az Új Pünkös című könyve, egy gyönyörű piros borítója van, csak azért sajnálom, hogy nem találtam meg, de valaki lenyúlta, de hát lelke rajta. Meg lehet különben interneten is ezt a könyvet találni, én ezt mindenkinek ajánlom, mert ő beszél arról, hogy ő bizony azért a remény embere, egy sok tekintetben reményvesztett világban, mert hisz abban, hogy a Szentlélek ma is képes meglepetéseket okozni. És milyen érdekes, hogy amikor én teológus voltam, ugye 70-es évek jelent meg ez a könyv, akkor ilyen meglepetésként még hatodik Pál pápáról beszéltek, aki annak idején, meg a második János Pálról, akik ugye a zsinati reformokat elindították, ma talán ilyen meglepetésként éljük meg Ferenc pápának a sok tekintetben reformátori működését. Na és ebben a könyvben, ebben az Új Pünkös című könyvben van egy nagyon érdekes idézet, ami talán szemlélteti azt, hogy mit jelent az, hogyha az Isten jelenlétében, lélek jelenlétben tudjuk magunkat, legyen egy ökumenikus nyitottság jegyében, most ez egy ortodox, tehát keleti kereszténységet képviselő metropolitának a vallomása, Ignácius a neve, aki így vallott, arra szólít, hogy ismerjük el a lélek elsőbségét, mint az egyház élet elvét, ezt a szót nem egészen értem, de mondom. És akkor itt jön az igazán bizonságtételszerű vallomás. Szent lélek nélkül távoli az Isten. Krisztus a múlté. Az evangélium hold betű. Az egyház egyszerű szervezet, a tekintély csak uralkodás, a misszió propaganda, az istentisztelet csupán emlékek fölidézése, a keresztény cselekvés rabszolga morál. De, ha jön a lélek, ő benne, a kozmosz fölemelkedik, és nyögve szüli az országot, Isten országát nagybetűvel. A föltámadott Krisztus itt van, az evangélium életerő, az egyház szentháromságos közösség, a tekintély szabadító szolgálat, a misszió pünkösd, a liturgia, emlék és elővételezés, és az emberi cselekvés, ez egy furcsa szó, megistenül, vagyis, hogy valamiképpen az Isten van jelen rajtunk keresztül és bennünk. Ha ez most így nagyon fenkölt vagy elvont volt, akkor ezen a szent helyen itt Pilis Csabán hadd idézek egy turmezei verset, hiszen neki sok köze van ehhez a helyhez. Neki egy talán sokkal könnyebb költői vallomása van, hogy mit is jelent a pünkösdi lélek jelenlét. Leírja ezt az ellentét párt, amit tulajdonképpen megjelent itt az ortodox metropolita gondolatában is. Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye. Pünkösd előtt ígéretek zenéje. Pünkösd előtt esedezés, esengés. Pünkösd előtt halk hajnali derengés. Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása. Pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni. Aztán boldog pünkösd utánba érni, és pünkösd után szent égi erőt vettem, pünkösd után lélekkel telítettem, pünkösd után bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan vers, amit érdemes ízlelgetni, és főleg most ugye, hogy a reménység vasárnapjára készülünk, ugye ne felejtsük, holnap reménység vasárnapja, érdemes így tenni élővé és konkréttá mi reménységünket, hogy mi lélek jelenlétben élhetünk, és nem a múltba és nem a jövőbe menekülünk. Hogy kicsoda is a Szentlélek, mert hát ugye ő a legtitokzatosabb személy, az Atya és a Fiú sokkal jobban megragadható. Hát azzal küzd ez a kicsit misztikus ferences szerzetes, és írt egy Szentlélek litániát, egy nagyon érdekes gondolatsort, hogy kicsoda is a Szentlélek. Azt írja, hogy azért állítottam össze az alábbi litániát, hogy felébresszem és megerősítsem a jelenlétet, az isteni jelenlétet önökben, írja az olvasóknak. Ismételjék el, amikor úgy érzik, megcsappant a hitük Istenben és az ő jelenlétében. Na most ez egy olyan, ugye a litánia ez egy ilyen hosszabb, hát ha úgy tetszik, liturgikus műfaj, 63 jelzőt, vagy képet, metaforát használ a Szentlélekre. Most mind elolvastám, akkor valószínűleg túl nagy dózisban érne minket, de nem volt szívem 30-nál kevesebbet aláhúzni, úgyhogy most tessék elviselni, hogy 30 rövid, ezek olyanok, mint a reklámspottok így fölvillan, tehát valószínű, hogy a 30-ból 25-öt rögtön elfelejtünk, de ha egy vagy kettő megakad bennünk, akkor talán nem volt hiába, hogy ezt én most megosztom a testvérekkel. Néhány egészen zseniális képe van a ferences barátunknak. Lassan olvasom azért, hogy legyen idő egy kicsit rezonálni, és hát ha valamelyiket akár föl is írjuk, tovább visszük, mert van néhány olyan eredeti megfogalmazás, amit én még soha másnál nem találtam. Tehát kicsoda is a Szent Lélek, a lélek jelenlét. Isten tiszta ajándéka. Bennünk rejlő jelenlét. Az Atya ígérete. Jézus élete. Zálog és biztosíték. Védő ügyvéd. Hazavezérlő jeladó. Furcsa kép jön most. Pacemaker bennünk, ugye? Tudjuk, hogy mi a pacemaker, lehet, hogy van is, aki már hordoz ilyen kütyüt, ami segít abban, hogy nehogy kiessünk a ritmusból. Az életünk függ attól, hogy az a pacemaker ad egy impulzust, és akkor dobog tovább a szívünk. A szakadék áthidalója. Mindig kész éberség. Mágneses középpont. Isteni iránytű. Belső lélegzet. És is jön egy bizarr kép. Isteni DNS. Tudjuk, mi a DNS? Én nem tudom pontosan, hogy hát is annyit sejtek belőle, hogy amiben bele van kódolva az, hogy kik leszünk. Tehát az Isten a lelkét lehelte az emberbe, és ezért mondja, hogy egyfajta isteni DNS lehet bennünk a lélek jelenléte. Belénk ültetett remény. Most vagyunk a felénél, kitartás. Az élet és szeretet tüze, ez mondjuk nem egy szokatlan kép. A megtestesülés pecsétje. Mindennek első gyümölcse. Áramló patak. A változás szele. Ez ismerős a szél. Alászálló galamb, ez is klasszikus biblikus kép. Betöltött üresség. A lelkünk meglágyítója. A teremtő nagy lelkűsége. Közös örömünk, Isten könnyei, Isten boldogsága, szívünkre írt szerződés, egy furcsa képen utolsó előtti, féltékeny szerető, és végül Isten vágyódása. És így fejezi be Richardról, te, aki imádkozol bennünk, általunk és velünk, értünk és sokszor önmagunk ellenére is, jöjj és töltsd be minket. Amen, ez a litániának a vége. És hogy nehogy az legyen, hogy itten csak katolikus meg ortodox forrásból merítünk, azért bár volt Turmezei Erzsébet is, tiszta evangélikus forrás, hadd idézek még egy énekverset, amit, hát amikor én még ifjúság is voltam, akkor ez sláger volt. Ez egy ifjúság ének, és itt mindenki lelkileg fiatal. Ennek ugye, ami igazán érdekes, ez a reménységgel kapcsolatban az utolsó verszak, 574-es ének. Ugye ez a szeretni nem puszta szó, ez valószínű ezt a mottót már hallottuk, de én a harmadik verszak miatt idézem most befejezésül ezt az éneket. Remélni nem puszta szó, a reménység élő való, reménység vasárnapra készülve, ezt jó hallani. Mi Jézustól tudjuk, mi az igaz remény, ő benne van ma is új közösség. Hányan ismerik ezt az éneket? Na, próbáljuk meg, jó? Ez nem kell kíséret. Nem biztos, hogy én el tudom énekelni ennyi hanggal, de talán akik tudják, segítenek, és akkor főleg a utolsó versre figyeljünk. Szeretni nem puszta szó, a szeretet élő való. Mi Jézustól tudjuk, mi az igaz szeretet, ki érettünk emberré született. Szabadság nem puszta szó, a szabadság élő való. Mi Jézustól tudjuk, mi az igaz szabadság, ki életünk vállalta a halál. Remélni nem puszta szó, a reménység élő való. Mi Jézustól tudjuk, mi az igaz remény, ő benne van ma is új közösség. Csodásan működik, mert megtanultuk egyszerre majdnem mindannyian. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük ezt a bátorító üzenetet, ami az énekben is megszólalt, hogy itt és most is lehet új közösség veled és egymással. Így köszönjük ezt az ajándékba kapott napot, amikor megerősödhetünk a veled való közösségben, a te jelenlétedben, és abban a reménységükben, hogy te tudsz és akarsz minket használni a te szolgálatodban, országod építésében. Így köszönjük, hogy formálsz minket, tanítasz minket, szeretsz minket, hiszen gyermekeid vagyunk, akik együtt és egymásért bizalommal így könyöröghetünk. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, képpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőket. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. És akkor most énekeljük, amit már többször idéztem, a 280-as ének, itt az Isten köztünk. 573, akkor ez még legyen visszhang az ige hirdetése.
Reménység, a holnap felől is reménység, tartva jön a kétség, így lesz ott, ahol a sötétség, élet ott, ahol a ezért hát reménység, a holnap felől is reménység.